Az utolsó tördöfés. Komárom megye levéltárában egyike a legérdekesebb bűnvádi pereknek az, melynek hősnője Brazovics Atália. Ez a nő mesterileg védte magát. Mindent tagadott, mindent meg tudott cáfolni, s mikor utolérni vélték, olyan homályt tudott maga körül támasztani, hogy a bírák nem bírtak kiigazodni belőle. Miért akarta volna ő Tímeát megölni? Hisz ő maga is menyasszony, kire tisztességes házasság vár, s Tímea neki jól tevője, ki gazdag nászhozományáról gondoskodik. Aztán a gyilkosságnak semmi nyoma nem látszott Tímea szobáján kívül. Egy véres ronydarab, egy törölköző nem volt található sehol, sem a tűzhelyen valami öltönyhamba, amit elégettek volna. Kialtatta el a cselédeket álomporral, az sem volt kideríthető. Aznap este a cselédség mindenfélét összeevett ivott, a sok festett cukornemű között, a sok idegen fűszer között olyan is lehetett, ami altató. A cselédszobában a gyanús puncsból egy csepp sem volt található. Még a poharak is kivoltak öblítve, amikből a cselédek ittak, mikor az őrök rájuk törtek. Minden el volt téve kéz alul. Atali azt állítá, hogy ő maga is ízlelt azon este valami gyanús szert, s attól aludt olyan mélyen, hogy sem Zófi asszony sikoltozásaira, sem a későbbi lármára nem ébredt fel, csupán arra, mikor az őrnagy megszorította a kezét. Az egyetlen élőlény, ki látta az ágyát fél órával előbb üresen, az anyja volt. Az nem tanúskodhatott ellene. Ami legerősebb védelme volt, az, hogy Tímeának minden ajtaját zárva találták, s őt magát eszméletlenül. Hogy juthatott be ebbe a szobába? S hogy juthatott ki ebből a szobából a gyilkos? Ha mégis megtörtént a merénylet, miért keresik annak rejtélyét éppen ő nála? Miért nem a többi háziakon? Az őrnagy volt késő éjszakáig Tímeánál. Nem lopózhatott-e valaki a szobába akkor, mikor ő eltávozott? Hiszen azt sem tudja még senki bizonyosan, hogy férfi volt-e az orgyilkos, vagy nő. Aki bizonyosan tudja azt, Tímea, nem árulja el senkinek. Álhatatosan megmarad annál a nyilatkozatánál, hogy nem emlékezik semmire, ami vele történt. Oly nagy volt a borzalma, hogy elfelejtett mindent, mint egy álmot. Ő nem jő Atalit vádolni, még nem is szembesítették vele. Tímea még mindig fekszik sebei miatt, és nehezen gyógyul. A lelkirázkódás még súlyosabban gyötri, mint a kapott sebek. Retteg Atali sorsa miatt. E rém eset óta sohasem hagyják egyedül. Egy orvos, egy ápolónő mindig van ott szobájában felváltva. Nappal az őrnagy is ott időz mellette, s gyakran az alispán is meglátogatja, hogy beszéd közben kérdezősködjék tőle. De Tímea, amint észreveszi, hogy Atalira tér át a beszéd, elhallgat, és többet egy szót sem lehet belőle kivenni. Egyszer az orvos azt tanácsolja, hogy valami felderítő olvasmányról kellene gondoskodni Tímea számára. Tímea már akkor elhagyta az ágyat, s karszékben ülve fogadja látogatóit. Kacsuka úr azt indítványozta, hogy olvassuk fel a névnapi köszöntőket, amik amaz emlékezetes napon érkeztek. Ez legjobb is lesz, a keresztgyermekek ártatlan, naív jó kívánatai egy haláltól csodamódon megmenekültnek. Hogy mégis van, aki azokat a gyermeki jó kívánatokat meghallgatja. Tímea kezei még mindig be vannak kötve. Kacsuka úrnak kell a levélkéket felbontogatni. Ő olvassa fel azokat Tímea előtt. Az alispán is jelen van. A beteg arca felderül az olvasmányon. Olyan jól esik az most neki. Minő furcsa pecsét ez, szól egyszer az őrnagy, mikor egy levél akad kezébe, melynek címere egy aranyos bogár. Azám, mondta Tímea, nekem is feltűnt az. Az őrnagy felbontja, s amint az első sort olvassa, asszonyom, önnek a szobájában van egy Szent György kép a falon, elhal ajkán a szó, szemei vadul kimerednek, amint tovább olvas, most már csak magának. Ajkai elkékülnek, homlokán veríték tör ki, egyszerre eldobja a levelet magától, s mint egy őrült rohan a Szent György képnek, betöri azt öklével, s aztán megragadva két kézzel kiszakítja azt a falból, nehéz rámájával együtt. Ott sötétlik a rejtek. Az őrnagy berohan a sötétbe, s perc múlva megjelen, kezében tartva a gyilkosság tanújeleit, Atali véres öltönyeit. Tímea iszonyodva takarja el arcát karjai közé. Az alispán felveszi az eldobott levelet, s ráteszi kezét a tanújelekre. Az a rejtek még mást is előád, a mérgekkel tölt szelencét, s Atali naplóját, a szörnyű önvallomásokat, mik lelke örvényeibe levilágítanak, mint a villó puhányok a tenger korall erdejei közé. Minő szörnyek laknak ott. És Tímea elfelejti, hogy kezei össze vannak vagdalva, könyörögve kulcsolja össze ujjait, úgy kéri az urakat, az orvost, az alispánt és vőlegényét, hogy ne szóljanak erről senkinek, tartsák ezt titokban. Az lehetetlen. Bíró kezében vannak a tanújelek, s Atalinak nincs többé kegyelem, csak az Istennél. És Tímeának is be kell tölteni a törvény parancsolatát, hogy amint lábain állni bír, megjelenjék a törvényszék előtt személyesen, s Atalival szembesítesse magát. Ó, ez kegyetlen kényszerítésre áll nézve, hisz ő most sem mondhat egyebet, mint amit eddig, hogy nem emlékezik semmire, ami a gyilkos merénylet alatt történt. Most már azután siettetnie kell az összekelést az őrnaggyal. A törvényszék előtt Tímea a perben csak mint kacsuka neje jelenhet meg. Amint Tímea annyira felüdül, végbe megy az esküvő, egész csendben ott a háznál, minden énekszó, pompa, vendégsereg, lakmározás nélkül. Csak a pap meg a két násznagy van jelen. Egyik az alispán, másik a házi orvos. Más még nem is látogatja Tímeát. Mihelyt azután annyira képes a nő, hogy a vármegyeházáig kocsin elmehet, most már férje kíséretében hivatik fel a törvényszékhez, hogy Atalival szembesítessék. Az emberi igazság nem engedi el neki azt a kínos jelenetet, hogy gyilkosával szemtől szembe álljon még egyszer. Ó, Atali nem retteg e pillanattól, ő türelmetlenül várja már, hogy mikor hozzák eléje áldozatát, ha mással nem, szemeinek tekintetével óhajt a szívébe szúrni még egyszer. Atali egész gyászban jelent meg a törvényszék előtt, arca halovány, de szemeiben dacoló tűz lobog, gúnyosan nézi végig bíráinak arcait. De akkor mégis összerezzen, mikor az elnök azt mondja, hívják be Kacsuka Imréné asszonyságot. Kacsuka Imréné asszony. Tehát mégis az ő neje már. Hanem aztán rejthetlen elégültség árulja el magát vonásain, mikor belép Tímea, és Atali látja ezt az arcot, szoborfehéren, mint valaha, és a fehér homlokon a halántékig egy piros vonalat, a gyilkos vágás sebhelyét. Ez az ő emléke. És akkor is gyönyörtől dagad büszke szép keble, mikor az elnök felszólítja Tímeát, hogy esküdjék meg az élő Istenre, hogy a bírák kérdéseire igazat fog mondani, s amit eddig mondott, igazak voltak. S midőn ekkor Tímea lehúzza kesztyűjét, és égre emeli kezét, melyet egy szörnyű vágás összefort hege égtelenít, ez is Atali mennyegzői ajándéka. És Tímea ezzel a reszkető, sebzett kézzel esküszik az élő Istenre, hogy elfelejtett mindent. Nem emlékezik arra sem, hogy férfi volt-e, vagy nő, akivel küzdött. Nyomorult, suttogja fogait összeszorítva Atali, hiszen test testhez érve küzdöttek egymással, te vádolni sem mersz azzal, amit én megmertem tenni. Erről nem kérdezősködtünk most, szól az elnök. Csupán azokat a kérdéseket intézzük önhöz, vajon ez a gyermek kéz által írott levél, ezzel a rovaros pecséttel, valóban postán érkezette önhöz a merénylet napján? Nem volt-e felbontva addig? Nem volt-e senkinek tudomása ennek tartalmáról? Tímea mindenik kérdésre nyugodtan felel. Igent vagy nemet? Akkor az elnök Atalihoz fordul. S már most hallgassa meg, Brazovics Atali kisasszony, mi van ebben a levélben írva. Asszonyom, önnek a szobájában van egy Szent György kép a falon. Ez a kép egy rejtek üreget takar el, melybe az edényes szekrényből van bejárás. Falasztassa önbe azt az üreget, s vigyázzon kedves életére, amit az Isten tegyen hosszúvá és boldoggá. Dódi. S azzal egy szőnyeget emel fel az asztalról az elnök. Az alatt vannak Atali vádolói, a véres hálóöltöny, a méregszelence, a napló. Atali felsikolt erre, mint egy halálra sebzett keselyű, s két kezével eltakarja arcát, s amidőn kezeit leveszi arcáról, ez az arc nem halabány többé, hanem tűzpiros. Nyakán egy széles, fekete szalag van csokorra kötve, ezt a csokrot letépi két kezével, s a földre dobja, mintha a hóhér számára akarná már lemeszteleníteni szép fehér nyakát, vagy talán azért, hogy szabadabban mondhassa el azt, ami most szívéből kitör. Igen! Úgy van! Én voltam az, aki meg akartalak ölni, s bánom csak azt, hogy miért nem találtalak jobban. Te voltál életemnek átka, te fehér arcú kísértet! Miattad lettem nyomorult, elkárhozott. Meg akartalak ölni. Tartoztam vele a sorsnak. Nem volna nyugtom a más világon, ha ezt meg nem kísérlettem volna. Nézd! Ott van méreg elég, hogy akár egész nás seregedet megölhettem volna vele, de én nekem a véred kellett. Nem haltál meg, de én szomjamat kielégítettem, s már most meghalok én, de még mielőtt a pallos lecsapna a fejemre, adok a szívednek egy tördöfést, ami soha meg nem gyógyul, aminek a sebe kínozni fog a legboldogabb ölelés közben is. Most én esküszöm! Ide hallgass, Isten! Szentek, angyalok, ördögök, akik vagytok az égben és a pokolban, úgy legyetek irgalommal hozzám, ahogy igaz az, amit mondok. Az örjöngő némber térdre bocsátkozik, s két kezét úgy rázza feje fölött, tanúnak hívva az égieket és a föld alattiakat. Esküszöm! Esküszöm, hogy azt a titkot, a rejtekajtó titkát rajtam kívül csak egy ember tudta még. Az az ember volt Levetinci Tímár Mihály. Másnap, ahogy ezt a titkot megtudta tőlem, eltűnt. Ha tehát neked a titkot most valaki megírta, akkor Levetinci Tímár Mihály nem halhatott meg másnap. Akkor Levetinci Tímár Mihály él, és te várhatod első férjed visszatértét. Úgy legyen nekem irgalmas az Isten, amilyen igaz, hogy ti már most is él. S akit eltemettél, az egy tolvaj volt, ki ti már ruháit ellopta. Már most élj ezzel a döféssel a szívedben tovább.